Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mielőtt arról beszélnénk, hogy milyen szerepe volt és van a Széchenyi kártya programnak a járvány okozta gazdasági problémák hazai kezelésében, egy itt az arénában visszatérő kérdéssel kezdeném. Mi a legfontosabb személyes tapasztalata a járvány időszakból?
Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy volt nekem egy korábbi mondásom, ami arról szólt, hogy az emberek nagyon nehezen tanulnak és roppant gyorsan felejtenek, és attól tartok, hogy ez a mondás, ez most is igaz lesz. Hiszen a 2008-as gazdasági válság tekintetében ugye mindenki fogadkozott akkor, mindenki szent lett, és mindenki azt mondta, hogy másképpen fogja csinálni a munkáját, a dolgait, a cégét, a tevékenységét. Azután, ahogy visszaállt utána a normális rend 3-4 évvel később, ahogy a válság 2008-ban kitört, hogy mindenki visszaesett a régi életébe, és ugyanazt csinálták, mint annak előtte, nem történtek meg azok a mérható strukturális változások, amiket meg kellett volna tenni, nem indult meg az a fajta technológiai fejlesztés, fejlődés, hanem egy korábbi tevékenység magasabb fogyasztás mellett folytatódott tovább, ami miatt ugye konjunktúrában majdnem 10 éven keresztül egy nagyon-nagyon szép eredmények jöhettek ki, de azért ebből hiányzott a mélységi változás. És én attól tartok, hogy ez a válság, illetve az ezutáni időszak, a válság utáni időszak, az talán hasonló lesz, és nagyon remélem és bízom abban, és hát drukkolok is neki, hogy mindazon lépéseket megtehessük, amelyeket korábban nem tettünk meg.
Viszont nincs most a 2008-as válsághoz képest egy jelentős különbség, hogy mindenki, a munkahelyek jelentős része kénytelen volt változtatni az elmúlt 3 hónapban, digitalizálni, home office-t bevezetni, számítógépeket venni, valamit kellett, hogy változtasson majdnem mindenki.
Ezért mondtam, hogy bízom benne. Több ok miatt. Az egyik ugye az, hogy ez a válság egy nagyon furcsa válság. Tehát nincsenek is igazából sem templétek, sem minták ennek se a megoldásra, se a kezelésére. És ezért is van az, hogy minden kormány is, nem csak a magyar, hanem bármelyik kormány nézem, bármelyik világrészen, ugye próbál különböző módszertanokat megnézni, tesztelni, beilleszteni, és általában egy ilyen mix az, ami a végén sikerülni szokott, ahogy a hazai gazdasági terminológiákban is ez jön be, vagy ez fog bejönni. Így látom, hogy ez így működik külföldön is. Az, hogy a válság ez milyen, mi módon különbözik az előzőtől, arra pedig az a válaszom, hogy az előző válság az különböző szintereken, különböző időpontokban és különböző mélységekben esett be. Tehát nem volt soha olyan, hogy 3 földrész egyszerre esett volna el. Amerika, Ázsia, Európa, mindig volt egy kis fáziskülönbség magában a válság kitörésében és kifutásában. Most pedig gyakorlatilag egy hónap alatt az egész világot konkrétan letarolta, hihetetlen, agresszívan, erősen, mélységében nyúlt bele ez a válság a világban. Ez az egyik. A másik nagy különbség az, hogy ugye a válságban van egy ilyen mondás, hogy egy jegybankelnök és egy gazdasági kormányzat azt teheti meg leginkább, hogy kiáll a jegybank erkélyére, vagy a kormány erkélyére, és két kézzel, páros kézzel szórja ki a pénzt az emberek közé. Ez a kvantitatív easing, tehát ez a mennyiségi lazítás típusú tevékenység. Ezt csinálta 2008-ban a Fed elnöke, Fred Bernanke. Ehhez képest az Unió egyébként picit másképp, sőt teljesen másképpen csináltam, hogy inkább a megszigorításos verziót választotta. Azt nem mondom, hogy egyik jó, másik, azt mondom, hogy teljesen más iskola, amiről beszélgetünk. Most pedig ugye az a nagy baj, hogy a mennyiségi lazítással azzal ugye keresetet lehet növelni. Pénzt teszek a rendszerbe. Mindenki elkezd tudni fogyasztani, és akkor ezzel majd újra kezdődik a gazdaság. Most viszont egy óriási különbség volt, hogy egyszerre térdelt le a kereslet is, meg a kínálat is. Tehát nem csak az volt, hogy az emberek nem tudnak fogyasztani, hiszen mindenki be volt zárva otthon a karanténban, meg a saját lakásában. És a másik oldalon meg a kínálat is megállt, hiszen a gyárak, akik termeltek, azok is megálltak, ott is elmentek a munkások otthonról dolgozni, vagy otthonról nem dolgozni. És gyakorlatilag a boltok is bezártak az élelmiszerboltok kivételével, tehát egyszerre szűnt meg a kereslet és a kínálat, és kiürültek az utcák. Tehát ilyenkor nem működnek sem a hagyományos, sem a klasszikus, sem a bevált közösségi elemek, és ezért van szükség arra, hogy lehet szükség arra, hogy meg kell nézni, hogy milyen elemcsoportok azok, amik egyáltalán szóba jöhetnek, hogy működhet-e elemcsoportból valamelyik.
És mi történt ez időszakban, az elmúlt 3 hónapban a Széchenyi Kártya programmal, illetve a Kavosznál? Milyen hatással volt a járvány, vagy az ön által is említett kijárási korlátozás az ügymenetre, az új ügyfelek és kérelmek számára?
Ugye még egy picit visszatér az előző kérdésnek a végére, ugye az volt a kérdés, hogy mennyiben változtatja meg mondjuk ez a home office, a bezártság, az nagyon sokat fog változtatni, főleg olyan elemekben, hogy bekerülnek új, korábban nem használt, vagy nem annyira használt elemek elterjedtek, az elektronikus vásárlás, az elkereskedelemnek a térnyerése óriási, és ez meg is fog maradni. A másik oldalról ugye a digitalizációs eszközöknek a térnyerése szintén egy komoly elem lesz, tehát gyakorlatilag mindenki vette egy számítógépet otthonra, mindenki megtanulta, mi az, hogy GoToMeeting, mi az, hogy WebEx, mi az, hogy FaceTime, és ugye mindenki ezeket használgatja, és mindenki rájött arra, amire egyébként mi is rájöttünk, hogy azért nem olyan Isten ellen való vétek az, hogy home office-ból dolgozik az ember, sőt, hogyha belegondolunk, igazából megvannak ennek a hátrányai, mert az előnyei is, és az egészen biztos, hogy a munkaerő kérdést az teljesen újra fogja szabni ez a válság. Ugye 8 éve még azon voltunk kétségbeesve, hogy úristen, munkanélküliség az milyen magas százalék, aztán utána az elmúlt 5 évben azt szoktuk meg, hogy ugye a munkaerő túlsúlyba került, és ilyen szempontból eltűnt a piacról, ezért kialakult egyfajta munkaerő hiány, ez ugye az árakat elkezdte eltolni, a munkaerő árát elkezdte eltolni. Ebből fakadt az, hogy igazából a munkaerő, a humánerő gazdálkodás az egy alapjaiban sokkal torzabb lett. És most, hogy helyzet van, és most, hogy újra kikerült munkaerő a piacra, én azt gondolom, hogy most azért a cégeknek a zöme az megint csak nagyon komolyan át fogja gondolni a munkaerő kérdését. Racionalizál fog mindenki, és nem csak az, hogy kirúgok egy dolgozót, hanem konkrétan arról beszélek, hogy át fogják tekinteni a folyamataikat a cégek, hogy vajon szükség volt ennyi emberre? Kellett ez az ember? Meg lehet ezt oldani másképpen? Ki lehet váltani egy munkaerőt géppel, vagy bármivel? És ez nem azt jelenti, hogy a munkaerő helyett akkor gépeket kell beállítani, hanem azt jelenti, hogy elindulhat az a fajta metódus, ami arról szól, hogy nézzük át, hogy mi az észszerűbb, és mi a hatékonyabb, és mi a termelékenység szempontjából a legoptimálisabb. És szerintem ez egy nagyon pozitív eleme lehet annak a hatásmechanizmusnak, hogyha végre visszaállunk, és elkezdünk újra élni, létezni, és merni élni, akkor ez megoldható. És a másik kérdés, hogy most akkor mi történt az elmúlt 3 hónapban velünk? Hát meg kell, hogy mondjam, amit utoljára találkoztunk, valami hihetetlen, heroikus dolgot kellett végrehajtanunk, mert március közepén még ugye senki nem tudta, hogy válság lesz, és létre kellett hoznunk a korábbi 6 termékes Széchenyi Kártya programból egy 5 termékes válsághitel programot. Hát ez pestiesen is azt mondják, hogy ez nem semmi, mert hogy egy ilyen programot kidolgozni azért általában fél év, inkább egy év. Na most erre volt kompletten 1,5 hónapunk. Megcsináltuk, és április végén kijöttünk az első programtermékkel, az Agrár Széchenyi Kártyával. Május 1-től, május 2-től kezdtük el konkrétan. És 3 héttel később, május közepén pedig kijöttünk a másik 4 hiteltermékünkkel. Mindegyik abból a gondolatiságból indult el, amiből a Kavosz mindig elindult. Hogy én nem akarom megmondani íróasztal mellől, hogy szerintem mire van szüksége a vállalkozásoknak. Nagy fiúk el tudják mondani, el is mondják egyébként, hogy mi a problémájuk. És dolgunk volt, feladatunk volt az is, a miniszterelnök úr a gazdasági évnyitóján a kamarának felvetette azt, hogy kérjük azt, hogy a piac jelezze azt, hogy milyen problémák vannak, csatornázzuk ezeket az információkat be, de ne csak információkat csatornázgassunk, hanem tegyünk mellé javaslatcsomagokat is. És akkor ezt a kormányzat, a gazdasági kormányzat és a kormányzat megnézi, hogy abból mik azok az elemek, amiket tud, érdemes és kell is használni, és ebből a menüből kerültek nagyjából a saját gondolataik mellé azok a pluszok, amiket kiválasztanak. És ebben volt egy olyan rész, ami arról szólt, hogy hát a legfontosabb gondolata 10 év óta a kormányzatnak egyértelműen a munkahelyteremtés és a munkahely megőrzés. Most ebben a válságban ugye a munkaerő volt a leginkább sújtott terület az első részben is, és mindegy is volt, talán most akkor hol csap le ez először, hogy az most a turizmusban, a vendéglátásban, vagy a szálláshelyeken, vagy a logisztikában, a közlekedésben, ez egy dominó. Ez végigmegy mindenki, nincs az, aki érintetlen maradhatna egy ilyen válságban. Tehát megy végig ez egész sor, közel nincsen még vége. Most ugye tanúi vagyunk egyfajta ilyen felpattanásos hangulatnak, de ez még csak pszichés. Tehát igazából a nagy bezártságból a kisebb bezártság az már egy óriási eredmény. De azért ez közel nem az, amiről beszéltünk eddig. Tehát közel nem tartunk ott, ahol tartottunk korábban. És ilyen szempontból a munkahely megtartás volt a legfontosabb elem, és hogyha erre építettünk rá, akkor ugye komolyan kellett venni azt a fajta kormányzati gondolkodást, hogy ezt most milyen eszközrendszerrel lehet elérni. Látható volt, hogy a kormányzat a segély típusú támogatásoknál azt mondja, és ebben neki nagyon erős igazságot kell, hogy adjak, hogy segéllyel nem lehet kiváltani a munkaerőt és a munkának az árát. Ezért azt gondolom, hogy szükség van valamilyen módon a nagyon érintett szektorokban arra, hogy akár egy ilyen Kurzarbeit típusú, akár bértámogatási típusú segítség induljon el, de emellett legalább ilyen fontos a gazdaságnak, a pénzügyi helyzeteknek, a likviditásnak a bebútolása, a beindítása.
És ezért hozták létre az négy új speciális válsághelyzetre kialakított Széchenyi kártya konstrukciót, ha jól gondolom.
Így van.
És az egyik az már volt, ugye az agrár Széchenyi kártya az létezett, most új agrár Széchenyi kártya van. De menjünk sorra, hogy mi alapján dolgozták ki, mondta, hogy ugye visszajelzések alapján felmérést készítettek, hogyan mérték fel, hogy a vállalkozásoknak mire lenne igazán szükségük?
Ezért is mondom azt az előbb, hogy a munkahely megtartás volt a legfontosabb. Tehát gyakorlatilag minden egyes vállalkozás, azt hiszem 17 ezer vállalkozásnak jött vissza az első két hétben az adata, és ugye a Széchenyi kártya tulajdonosok és a mi programjaikban szereplő vállalkozások esetében is nagyon gyorsan végig tudtuk futtatni ezeket a kérdéseket. És nagyon egyszerű kérdésekre egyszerű válaszok érkeztek. Mi a problémád? Mivel szembesülsz? Mit szeretnél elérni? Mit szeretnél egyáltalán? Te most te túlélésre törekszel-e? Vagy most azon gondolkodsz, hogy hogyan lehetne ebből jól kijönni, vagy mik azok a szempontok, amiket egy vállalkozás ilyenkor elővesz. Ezt néztük végig. És egyértelmű volt, hogy a munkahely a legfontosabb, ezért is van az, hogy a legfontosabb, talán mondhatjuk, hogy ez zászlós hajó, ez a munkahely megtartó hitel, ami egyfajta munkabérelőleg hitel. Ezzel úgy indultunk el, hogy megnéztük azt, hogy egy vállalkozásnál milyen szempontok dominálnak akkor, amikor a munkaerejét kezeli. És az látható volt, hogy egy mai állapotra nem lehet egy munkahelyi megtartó hitelt kialakítani, hiszen menet közben nagyon sok cégnek el kellett engednie a munkaerejének egy részét, tehát hogy egy mai létszámra akarnék egy hitelt adni, akkor csodálkoznék, hogy mi is van, hány ember is van. Ezért mi a múlt év december 31-i létszámra dolgoztuk ki a programot, és azt mondtuk, hogy 9 hónapra, illetve veszélyeztetett szektor esetében 18 hónapra lehet fölvenni egy speciális, nagyon durván megtámogatott, államilag megtámogatott kamatú hitelt. Ez azt jelenti, hogy 0,1%-os fix kamaton működik ez a hitelünk, a munkahely megtartó hitelünk, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag a teljes múlt évvégi létszámra föl lehet venni a munkabért és az azt terhelő összes járulékot és bármifajta juttatást. Ezzel indultunk május 18-án, és jövő héten hétfőn, tehát nem egészen 4 héttel később, már módosítunk is rajta. Örömteli módosítások ezek, tehát ezeket inkább csak azért mondom, mert ez erre azt gondolom, hogy elég gyors. A kavosz nagyon-nagyon gyorsan reagálós hadtest. És ahogy jöttek az első hét reakciói, az első két hét reakciói, látszott benne, hogy oké, de nem lehetne egy kicsit többet. És nem a mohóság miatt, hanem egyszerűen azért, mert ugye úgy kalkulálnak a vállalkozások, hogy ki kéne próbálni szedni a legmagasabb elérhető lehetőséget, úgyhogy mi ezt a 9-18 hónapos lehetőséget 24 hónapra emeltük föl egységesen. Az Innovációs Minisztérium Palkos miniszter úr vezetésében és György László államtitkárnak a kezelésében gyakorlatilag abban állapodtunk meg az első időszakban, hogy nagyon gyorsan finom hangulunk, amennyiben az igények úgy merülnek föl, és látható is, és észszerű az, ami felmerül. Úgyhogy nagyon gyorsan váltottunk, és most 3 héttel később már kint leszünk jövő hét hétfőtől ezzel a bizonyos 24 hónapra fölemelt munkája megtartó hitellel, és ugye ennek a felső határa 750 millió forint. Tehát azt jelenti, hogy egy olyan cég, akinek van 200 alkalmazottja, de ez igaz a két fős alkalmazotti létszámra is, föl tudja venni a 24 havi munkabérét 0,1%-os kamatra 2 évre, mégpedig úgy, hogy még ezt a nagyon magas 0,1%-os kamatot is türelmi idővel veheti fel. Tehát évvégig egyáltalán nem kell fizetni se tőkét, se kamatot. És én azt gondolom, hogy ez arra próbál választ adni, hogy a segélytípusú támogatások mellett, illetve inkább azok helyett, hogyan lehet egy észszerűen gondolkodó vállalkozásnak azt bemutatni, hogy ezt érdemes fölvenni, ez a angolban azt a must have-nek hívják, hogy nekem kell egy ilyen hitel, mert annyira jó, hogy kell.
És az első hetek tapasztalata mi?
Zseniális. Tehát én még ilyen rohamot nem láttam, úgyhogy a hálózatunk az egy 200 fölötti irodahálózat van. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy konkrétan hát szerintem olyan 8000 vállalkozás körülbelül az, aki bekopogott hozzánk, vagy ránk törte az ajtót, inkább azt mondom. Nagyon-nagyon ki vagyunk hegyezve, és óriási munka van most az elmúlt 3-4 hétben. De ugye ez a jól eső munka, amikor az van, hogy látszik, hogy segít, hogy akarják, elhiszik, bejönnek, fölveszik. Az internetünk az megbolondult, tehát konkrétan nem tudom, 100-es nagyságrendre szörfölgetnek, és nem csak rákattint, aztán lemegy, hanem ott van, átkonvertál, megnézi, utána néz, lekérdezi, hogy eléggé egyszerű a mi honlapunk, az a kavosz.hu, tehát ilyen nagyon vállalkozó barát, én sem várom ezt egy vállalkozót, hogy most ő értsen bankiul, ő sem várja el tőlem, hogy én értsek vállalkó, az ő nyelvén, egy péknek a nyelvén, egy boltulajdonosnak a nyelvén, tehát egyfajta ilyen szimbiózis van közöttünk.
És mennyi idő alatt kaphatják meg? Mert hogyha valaki elkezd számolgatni, és úgy érzi, hogy a válság most érinti igazán, ezért hitelre van szüksége, nem biztos, hogy 2-3 hónapot tud várni, hogyha mondjuk egy bankhoz fordul.
Hát szép lenne, hogyha 2-3 hónapot kellene nálunk várni, azt valószínűleg nehezen viselném. Nálunk eleve 3-4 hét volt maximum az átfutási idő. Most, hogy frissen indultunk el, most ilyen mi is úgy számolunk, hogy 3-4 hét az körülbelül tartható lesz. Ugye a bankok folyamatosan fejlődtek föl a rendszerre, mert hogy nagyjából majdnem minden bank Magyarországon érintette be a programba. Tehát 80%-a a bankszektornak az Széchenyi kártya bank forgalmazó. És ugye ők azért egy nagyobb méretű cégcsoportok és bankcsoportok, tehát nekik az informatikát ráfejleszteni azért sokkal lassabb, mint nálunk, tehát öt bankkal kezdtünk a legelején az első nap, és most folyamatosan sorakoznak fel hozzá többi bankok is, úgyhogy a bankoknak a felsorakozási arányaiban indulnak el majd a szerződéskötések, azt meg kell, hogy mondjam, hát idáig legalább egy ilyen 3500 körüli igénylés van már a birtokunkban, abból a szerződések azok elindultak, most már nagyon durván gyorsulnak föl a szerződéskötések, de ugye még a bankokra utol kell érni saját magunkat egyelőre, és ha indul ez a módosítás jövő héten, akkor az még azt jelenti, hogy megint bele kell piszkálni az informatikába, tehát biztos ez megint egy kis hullám, de azt hiszem, hogy ezeket a jóféle hullámokat azokat mindenki szereti.
És mire számítanak? Hány vállalkozás veheti föl? Vagy hogyha úgy számoljuk, akkor hány munkahelyre várható a következő, mondjuk csak hetekben, hónapokban, hogy ezt a hitelt folyósítják?
Én ezt megmondom, tehát ez egy varázsgömb. Nem tudok erre válaszolni. A legmerészebb, tehát a legdurvább álmaimat is felülmúlja ez a roham, ami most van. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ekkora tumultus lesz a hiteleinkért. Tehát nem, én nem tudom. Tehát heti szinten 10-20 milliárdokkal növeljük az igénylési számokat. Tehát gyakorlatilag 2 hét után elértük az 50 milliárd forintot, és most már tartunk a 3. és 4. hétnél, úgyhogy én azt látom, hogy azért ez egy nagyon-nagyon brutális indulás volt. De hogy ez most egy tendenciózus és folyamatosan tartani fog, vagy lesz ennek egy telítettségi foka, azt én nem tudom eldönteni. De bármennyi is, akármennyi is, abban a pillanatban, amikor amikor azt érezzük, hogy a kormányzat egy olyan döntést hozott, egy olyan gazdaságvédelmi akcióterv rész elemét tette a Széchenyi kártyát, amire azt gondolom, hogy büszke lett mindenki, mert azért ezt ilyen programot külföldön sem láttam, sem nagyon, vagy egyáltalán nem láttam ilyet. Tehát én azt hiszem, hogy ez a program ez önmagában egy hihetetlen unikális, vagy hungarikum, hogyha itt jobban tetszik. És én azt látom, hogy az igény megvan rá, a kereslet megvan rá, és azáltal, hogy az értékhatárok is följebb mentek, ugye korábban 100 millió volt a felső határa a kártyának, itt most az elmentünk 750-re, meg 200 millióra, meg elmentünk a beruházás esetén 1 milliárdra, azért ez mindenkinek megmozgatja a fantáziáját is, és a kilátásait is.
És akkor a négyből ez az egyik, van a Széchenyi kártya folyószámla hitel plusz.
Így van. Ebben is nagy változás van, akár már két hét után is, hiszen a folyószámla hitel plusz az együtt mozgott a munkahely megtartó hitellel az első verzióban. Tehát azt mondtuk, hogy ha valaki fölvesz munkahely megtartó hitelt, akkor amellé fel tud venni egy folyószámla hitelt, annak a felső határa 100 millió forint, mondtam az előbb, hogy a másiknak 750, de a kondíció ugyanaz, 0,1%-os fix kamat, 2 évre, 1 év türelmi idővel, és ugye mivel folyószámla hitel szabadon felhasználható bármire, amit a vállalkozás úgy ítél meg, hogy a vállalkozása érdekében neki erre szüksége van. Ami miatt változtattunk ezen most két hét után, az volt, hogy van viszont több olyan cég, vagy sok olyan cég lehet, akinek egyébként a munkabér kisebb cégekről van szó, de egyébként egy potens, jól működő, árbevétele rendelkező cégekről van szó, akinek az árbevétele miatt viszont, vagy a munkabér költsége miatt nem volt jogosult magas értékű folyószámla hitelre, és ezért ezt külön választjuk mostantól, tehát hétfőtől kezdődően gyakorlatilag leválasztjuk a kettőt egymástól. Pontosabban úgy csináljuk ezt meg, hogy lesz egy önálló folyószámla hitel, ami a mikrovállalkozásoknál, tehát a 0 és 9 fő közötti mikrovállalkozásoknál 100 millió forintos felső határban önállóan igényelhető. A kisvállalkozásoknál, akik ugye 10-től 49 főig működnek, annál is önállóan működtethető, és a 49-től a 250 főig pedig úgy működik, hogy az továbbra is együtt fog mozogni a munkahely megtartó hitellel, de fele-felében. Tehát azt mondjuk, hogy ha fölvesz valaki 20 millió forint munkabérhitelt, akkor amellé föl tud venni 20 millió forint folyószámla hitelt, korábban az arány ez 60-40 volt. Tehát ez a másik nagyon komoly változás, hogy önálló lábra tettük a folyószámla hitelt, tehát a mikroknak 1-0-tól 9-ig, 10-től 49-ig a kicsitnek, és a 49-től fölfelé pedig egy ilyen kombinációs verzióba lehet felvenni ezt a hitelt. Ugye mivel a szabadon felhasználhatóság a legfontosabb egy vállalkozás számára, a rugalmasság, a likviditás segítése, a gyorsaság, ezért azt látom, hogy erre valami óriási az érdeklődés, és emiatt is volt az, hogy gyorsan reagáltunk erre a változási kérésre, vagy felvetésre.
A műsor mai vendége Krisán László, a Kavos ZRT vezérigazgatója. Néhány perccel ezelőtt a négy új, speciálisan a válsághelyzetre kialakított Széchenyi kártya konstrukcióról beszéltünk, pontosabban annak két eleméről. Folytassuk mondjuk így a harmadikkal, a Széchenyi likviditási hitellel. Kinek van ez, kiknek, mekkora kerettel és mire?
Alapvetően egy likviditási hitelről beszélünk, aminek a nagy különbség a folyószámla hitelhez képest, hogy egyrészt ez nem 2, hanem 3 éves kifutású hitel, és bár ez forgóeszközhitel, tehát nagyjából mondhatjuk azt, hogy célhoz kötött, de annyiban itt is egy oldást csináltunk, hogy ez a hitel, ez egy szabadon felhasználható hitel, tehát gyakorlatilag a vállalkozás napi működtetése érdekében felmerülő költségeknek a fedezésére használhatja ezt a vállalkozás föl. Amíg a folyószámla hitel 100 millió forint felső határú, ez 250 millió forintos felső határú. Ennek a kamata, a nettó éves kamata az 0,2%-os fix kamat, tehát az egész futamidő alatt 0,2 marad a kamat. És a nagy különbs, nagy extrája, mondhatjuk azt, hogy nagy bónusza ennek a hitelnek az az, hogy ez a hitel, ez hitel kiváltásra is alkalmas. Tehát a korábban piacon fölvett hiteleket, amiket drágában vettek fel a vállalkozások, át tudják terelni egy nagyon szabad gondolatosságú hitelbe, ahol ugye 0,2-vel tud a következő 3 évben pörögni a vállalkozás. én azt látom, hogy ez a hitelkiváltása van, mert belenyúltunk, mert hihetetlen érdeklődés van rá. És ugye ez azt jelenti, hogy valamit eltaláltunk a piacnak az igénylistájából, és én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten sikertermék tud lenni a továbbiakban is. És hogyha ha azt mondjuk, hogy 250 millió forintos felső határ 0,2 ér, és azt mondjuk, hogy ez gyakorlatilag a vállalkozásnak egy ilyen nem kötött pálya, hanem egy szabad pálya, akkor ez mindenféleképpen egy reális alternatíva arra, hogy a likviditását javíthassa az adott vállalkozás. Még akkor is egyébként, hogyha ugye az unió az egy, hát ez egy furcsa fajta ez az unió, és most így az elején kérdezte a beszélgetésnek, hogy akkor ki hogy reagált erre, hogy az unió most ebben a válsághelyzetben sokkal gyorsabban és rugalmasabban reagált, mint az előzőben. Lehet, hogy rájöttek arra, hogy azt nagyon elrontották. Tehát most sokkal több mindent sikerült rajtuk áttolnunk, mint az előző időszakban. Van egy pár merev szabály, amit nem lehet megváltoztatni, például a támogatási szabályokban az a ugye de minimis szabály, ami arról szólt, hogy egy vállalkozás támogatott hitelt, vagy támogatott programot gyakorlatilag egy fix összegig, 3 éves fix összegig vehet föl, tehát 3 évre maximum mondjuk 200 ezer euró. Most is sikerült föltornásznunk 800 ezer euról, de ez csak december végéig az. Tehát az egész hitelcsomag, az egész krízis hitelcsomag, ez december végéig van, tehát ez egy korlát. Ezért én azért sietnék a vállalkozások helyébe, főleg azért, mert hogyha ilyen ütemben haladunk, akkor az a mi keretünknek is azért van valahol egy vége, de azt gondolom, hogy ha a kormányzat úgy látja, hogy most ez egy sikeres program, akkor biztos vagyok abban, hogy újabb pénzeket tudunk, forrásokat tudunk erre felszabadítani. És az nagyon fontos, hogy ugye egy normál hitel hogyan lesz olcsó és biztonságos. Egyrészt ugye úgy lehet megolcsósítani az egész dolgot, hogyha az állam azt mondja, hogy valami fajta gazdasági cél, gazdaság stratégiai cél érdekében, ő azt mondja, hogy egy piaci hitelt, piaci forrást ő megolcsósít. Itt most az ITM, illetve a PM költségvetési forrásokból a kormányzatnak a kormány döntés alapján gyakorlatilag nulla felé konvergáltuk a költséget, az összes költséget, díjat elkezdtük letornázni, amennyire csak lehetséges. És azt mondtuk, hogy ezek a 0,1-0,2-es kamatokkal fogunk operálni. Emellett egyébként megtörtént az is, hogy 90%-os lett a garanciának a nagyságrendje. Ez ugye a banknak nagyon jó, mert egy bank, főleg egy válsághelyzetben azért nagyon megnézi, hogy kinek ad pénzt. Melyik szektornak ad, vagy nem ad. Nagyon visszafogja mindenki a hitelezési hajlandóságát, és nagyon megszigorít, vagy ránéz arra, hogy most akkor hova is megy el. De hogyha 90%-os állami garanciát kap egy program mögé, azért akkor attól oldódik azért ez a feszültsége, hogy most akkor neki most figyelni kell nagyon arra, hogy kinek ad pénzt és mennyit. Tehát én azt gondolom, hogy a 90%-os garanciát az állam odaadja, és megolcsósítja támogatásokkal kamat, díjtámogatásokkal a programot, az mindenféleképpen ugye mindenkinek jót tesz. Olcsósítja a vállalkozás számára, biztonságosra teszi a bank számára. Tehát ez az állam nélkül semmiféleképpen nem tud működni, sehol sem, sehol a világban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sikere ítélt program, és az nagyon fontos, hogy mi nem akarunk konkurálni a nagy testvéreknek a programjaival, tehát nem egymás kannibalizáló termékekről beszélgetünk, ugye itt van szó a Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogram hajrával, ami egy remek program, de más nagyságrend, mint egy Széchenyi kártyás mikrotermék. Vagy itt van az Exim Banknak a krízis, vagy a válságra adott válaszai, abszolút célra tartóak és célba jöhetőek, és sokkal magasabb értékekre is szolgálnak. Illetve az MFB-nek ugye ezek a krízishitel termékei, tehát inkább egymás mellett vagyunk, és nem egymás ellen vagyunk. Jó kiegészítik egymást, szerintünk ez egy kezelhető, értelmes, érdemi mix, és a vállalkozásra van bízva azt, most akkor ő a saját vállalkozását most hogyan tudja megmenteni, fejleszteni, tovább növelni. Például azzal, hogy most mondjuk a likviditási hitelünknél egy hitelkiváltással áttereli egy korábbi magasabb piaci kamatra, egy olcsóbb kamatra a saját hitelszükségleteit.
Mondta, hogy nagy az érdeklődés. Eddig hányan jelentkeztek erre?
Hát,
hozzávetőleg persze.
Most este 6 óra elmúlt, most nehéz így megmondani. Hát olyan 8000 fölötti volt addig a ránk eső vállalkozások száma, és ez egy nagyon, mondtam előbb, hogy egy nagyon édes teher. Abból túl vagyunk már a 3000 igénylésen egészen biztosan, és már régessége meghaladtuk az ilyen 75-80 milliárd forintot. Tehát az azt gondolom, hogy 3-4 hét alatt ez egy komoly mondás, bár ennek egy része ugye az agrárhitelünk, és azt ugye előbb is azt mondtad, hogy 4 hitelről van szó, nem, itt 4 plusz 1 hitelről van szó, és ezt pár nappal korábban kezdtük el az agrárhitelünket, de arról én majd egy önállóan egy fél percet, hogyha még belefér az adásidőbe, akkor szeretnék váltani. Úgyhogy nagyon erős az érdeklődés, láthatóan jó a fogadtatás. Amit pedig elmondanak a vállalkozások ilyen kritikaként vagy észrevételként, mi azonnal beépítjük. Jobb, okosabbak, mint mi vagyunk, tehát. És higgyük el nekik azt, hogy ők nem akarnak rosszat, hanem maguknak akarnak inkább jót.
És akkor nézzük a negyedik, a legújabbak közül a negyediket, Széchenyi beruházási hitel plusz.
Így van, korábban ez ugye 100 millió forintos felső határú volt a Széchenyi beruházási hitelünk, most egy elég bátor mozdulattal azt megtízszereztük, tehát 1 milliárd forintra ment föl most az értéke, és nagyon érdekes ebben a gondolatiság, ugye az előző hiteleink azok mindegyik egy likviditást elősegítő, gyors, szabad felhasználású hitel, ez pedig egy kötött pályás hitel, hiszen ez beruházásokat lehet ebből finanszírozni, de amennyire lehetett, sőt, annál is túl, nagyon szélesre szabtuk a hitelcéloknak a körét. Tehát most, hogyha fel kéne sorolom, hogy mit lehet belőle venni, akkor inkább azt mondom, hogy mit nem lehet belőle venni. Amit nem lehet belőle venni, az lakás. Meg talán üdülő. Minden más lehet. Tehát ingatlan, ingóság, beruházás, székhely, telephely, kezdve a használt új gépbeszerzés, ma reggel fogorvosi székeket kezdtünk el finanszírozni, terem délután napelemparkokat kezdtünk el finanszírozni, tehát hihetetlen széles a paletta, és ami érdekes, hogy az hozzánk érkező vállalkozásoknak a mentalitásáról érdemes egy szót váltani, majdnem mindenhol azt érzem, hogy ők már az utáni időszakban gondolkodnak. Tehát nem a mostani válságnak a problémáit nyögik, hanem azt mondják, hogy oké, értjük, helyzet van, számítunk arra, hogy most akkor lehet még egy második, vagy egy harmadik hullám, de már gondolkodunk a jövőben. És ezt a felpattanást meg akarják lovagolni, és azt mondják, hogy ők már egyel előre néznek.
Akkor nem életben akarnak maradni, hanem túlélni akarnak, és gyakorlatilag tovább működni.
Fejleszteni. Tehát ők egyértelműen fejleszteni akarnak. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megindult ez az előre gondolkodás, és nem csak a helyben topogás és a visszafele húzódás. És ezt én nagyon pozitívnak ítélem meg. És ugye ez az 1 milliárd forint, ez már azért mindenkinek egy azért inger zóna. Tehát látható azt, hogy a vállalkozások ezt nagyon-nagyon értékelik. Komolyan is veszik, és azt gondolom, hogy olyan lehetőséget akarják megragadni, hogy az eddigi elhalasztott beruházásaikat, amit nem tettek meg eddig, most látják, hogy működőképes, hogy meg lehet csinálni, van rá olcsó pénz, van egy forrás rá, csak december végéig van ez, és nagyon-nagyon komolyan jönnek komoly ötletekkel. Ugye nekünk nem kell azt, hogy ő megtervezze, kitalálja, megüzleti tervezze, a kollégáink ebben nagyon komolyan segítenek. Eleve az egész hálózat az arra van építve, vagy a vállalkozónak nem kell tudnia azt, hogy hogyan működik egy hiteligénése. Mondja meg, hogy mit szeretne, mennyit és milyen projektre is. Mi összetesszük neki az egészet. Tehát az összes papírt megcsináljuk helyette, bekerjük a mérlegeket, a cégkivonatokat, a NAV nullást, a KHR, bálista típusú utánajárási lehetőségeket. Minden papírt megszerzünk helyette, és azt mondjuk, hogy neki csak egy döntést kell meghozni, melyik bankba akar menni, mennyit akar fölvenni, és mire akarja ezt a pénzt használni. És
vagyis akkor valaki bemegy önökhöz, és ahogy mondta, elmondja, hogy szeretnék beruházni, szeretnék fejleszteni, szeretném, hogyha ki tudnám fizetni a munkabért, és akkor önök azt mondják, vagy az ön munkatársa, hogy ez és ez a lehetőség van, ekkora kerettel.
Konkrétan így van. És onnantól kezdve megcsináljuk az egész igénylési folyamatot, és aztán átküldjük a bank számára gyakorlatilag kötve fűzve, és a banknak kell meghoznia természetesen az ő pénze a hiteldöntést. De én azt mondom, hogy ez önmagában nem probléma. Ezért az, hogy nagyon gyors tud lenni az egész az elejétől kezdve, mert bejön a vállalkozó, elmondja, megcsináljuk, és már megy is a bank felé, ahol a döntést meg kell tudni hozni. Tehát ilyen szempontból ez egy üdítő kivétel, az általában minden vállalkozó azt mondja, hogy egy bankhitel az egy borzasztó, bonyolult, procedúrás, hosszú folyamat. Mi ezt azért megpróbáltuk kicsit lerövidíteni ezt a helyzetet ennyire. És vissza a beruházási hitelre, óriási az érdeklődés, óriási. Megjelentek a sokkal nagyobb méretű cégek, mint amik voltak korábban. Ezeket a méretű cégeket is lehet kezelni. Önállóan nehezebb, mert ugye ezek már specializáltabb, ezek a hitelek specializáltabbak. És főleg, hogy ugye beindult még két olyan olyan plusz hitel cél ebben a hitelünkben, ami újdonság volt. Az egyik az a hitelkiváltás szintén, tehát beruházási, korábbi beruházási hiteletnek a kiváltása erre a hitelre. Hát itt láthatóan elég komoly érdeklődés mutatkozik. Nagyon komoly, inkább azt mondom. És egy másik program elem az pedig az üzletrészvásárlás. Ugye az üzletrészvásárlás ez elég mostoha gyerek a hazai bankvilágban. Nagyon kevés bank csinálja, bizonyos összeghatár alatt egyáltalán nem csinálják. Ugye ez egy munkás dolog, meg egy költséges dolog. Meg kell nézni azt, aki vesz, azt, aki elad, meg azt, amit eladnak. És ez három költség, három átvilágítás, három durva költségelem. Ez tényleg csak akkor éri meg, ha ez legalább egy 1 milliárd, 2 milliárd környéken kezdődik. Mi meg azt mondtuk, hogy próbáljuk meg ezt automatizálni, mert nem mindenki akar 2 milliárdos cégeket adni-venni, hanem van, aki mondjuk generáció váltani akar, van egy 4-500 milliós cége, az apa az ki akar szállni ebből a történetből, át akar jönni a gyereknek, vagy a családtagoknak, de ugye ezt, vagy el akarják adni ezt az üzletrészt valaki másnak, és innentől kezdve bejöhet ez az elem, mégpedig sokkal ütemezettebben és sokkal racionálisabban, mint azt, hogy egy nagyon nagy típusú üzletrész banki hitel formájában való átadásában. Úgyhogy most ezt is elkezdtük, ez a generációváltás, talán emlékszik, amikor legutoljára beszéltünk, akkor ez egy külön önálló téma volt, a generációváltásos gondolataim. Most azt látom, hogy ez ezzel a hitelprogrammal abszolút megvalósítható, és nekem már hát legalább 3 olyan céggel folynak az egyeztetések, ahol ez a generációváltás meg tud ezzel valósulni. Kisebb értékűek, 4-5-600 millió fontos értékű vannak. Szerintem rövidesen látjuk ennek a gyakorlati lebonyolult hatóságát is majd.
És mielőtt tovább mennénk, folytatnánk akár az új Agrár Széchenyi kártyával, ugye elkezdte mondani, illetve beszéltünk arról, hogy működik a rendszer. Önök összekészítik az összes papír, dokumentációt, átküldik a banknak. Ki dönt? Ki bírálja el, hogy az adott vállalkozás megkaphatja azt a hitelt, vagy sem?
Alapvetően ugye mi végzünk egy komoly előszűrést. Eleve ugye vannak úgynevezett kizáró feltételek, alapkizáró feltételek, ezt az uniós rendeletek szabályozzák, illetve a hazai állami támogatásokról szóló jogszabályok, de ezek nem olyan bonyolultak, tehát nem egy atomfizika, amiről beszélünk. Nem szabad a cégnek felszámolás, végelszámolás, csőd alatt lennie, normális, hiszen senkinek nem célja most bukdásoló cégeknek a fenntartása. Nem lehet valaki kezdővállalkozás. Annál is inkább ez egy fontos elem, mert ugye mi már működő vállalkozásokat finanszírozunk, és mivel általában nem kérünk ingatlan fedezetet a hitel mögé, ezért nekünk látnunk kell, hogy ennek a cégnek van-e előélete. Működött-e ez a cég az elmúlt 1-2-3 évben, és hogy ott tudott-e termelni valamit. Mert ha nem tud termelni egy cég, csak egy évente csinál egy pár millió forint árbevételt, akkor az hiába akar egy milliárdos hitelt, láthatóan nem tudja megugrani ezt a problémát, tehát nem szeretném azt, hogy most akkor veszélyeztessük a pénzeket azzal, hogy giga ötletekkel jönnek be, egyébként arra nem biztos, hogy alkalmas vállalkozások. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy azokat a cégeket tudjuk eltalálni, akik próbálnak túlélni, fejlődni. Ezért is van egy olyan szabály, amit az Unió hozott is ránk testelt, hogy mi az előző évi árbevételt veszük alapul, és annak a 25%-át tudjuk nagyjából adni egy vállalkozásnak fedezet nélkül, vagy hogyha ennél magasabb mondjuk az előző évi munkabére, amit kifizetett a dolgozóinak, akkor az előző évi munkabérnek a kétszeresét tudjuk odaadni. Van, akinél a munkabér magasabb összeg, van, akinél az árbevétel magasabb összeg. Én azt látom, hogy ez a korlát, ez nekünk is kell. Tehát eleinte berzenkeltem ellene, és nagyon sokat próbálkoztunk az Unióval, elég sok csattanásunk is volt, mondhatom azt, de némi igazságuk nekik van azért. Egy cégnek a tartozás tűrő képessége azért az meghatározott. Tehát nem lenne jó, hogy most akkor mindenki hirtelen hiteleket veszekedne fel, aztán utána bebukná őket a végén. A Széchenyi kártya eleve egy bizalmi termék, és alapvetően a mi bukási rátánk az valami mérhetetlenül alacsony, és ezt nem szeretném nagyon elrontani ezt a számot, válságban valószínűleg egy picit ez változni fog, de nem szeretném ezt a számot elrontani, tehát mindenféleképpen törekszünk arra, hogy átlátható, biztonságos, mi először is megcsináljuk, de utána a döntést a banknak kell meghozni, ez az ő pénze, és egyébként azon, hogy ezt a fajta banki döntést tudja meggyorsítani és megerősíteni azt, hogy ez a 90%-os garancia azért ez egy komoly háttértámogatás egy bank számára, és erősíti a pozitív döntése való hajlandóságát.
És egyébként a pozitív döntési arány mekkora nagyjából?
Hát a békeidőben olyan 8-10%-os elutasítási arányunk volt. Én most nem számolok sokkal nagyobb, de most még az elején vagyunk, tehát még nem, ezt nem merem kijelenteni 100%-ra, de én nem számolok azzal, hogy most akkor nagyon sokkal megugrik ez a szám. Lehet, hogy egyes szektoroknál ugye a szektorkitettség miatt, hogy most akkor egy turizmus, egy vendéglátás, egy logisztika, vagy inkább a közlekedés, az mondjuk én sem adnék most túl sok pénzt egy légitársaságnak, úgy őszintén szólva. Tehát lehet, hogy ez most változtatja valamennyire az elutasítási arányunkat, de még mindig azt gondolom, hogy ez nem lesz számottevő, egy 90%-os garanciával annyira nem kell izgulnia egy banknak, hogy most akkor mi fog történni vele. Persze nem így működik, az ön pénze és az én pénzem is benne van a bankban, mi se szeretnénk, hogy a bank mindenkinek adjon oda a pénzéből mindenfajta fedezet nélkül. Tehát szerintem ez egy ilyen vállalható. Meg kell találni ezt az általam úgy hívott, hogy a csavarási együttható és a törési mutató közötti nagyon vékony mesdjét, hogy hol van az, ahol már biztonságos, de még tudom adni. Észszerű és gazdaságosan tudom kérni ezt a pénzt.
És akkor térjünk vissza a 4+1, a 5. programra, új Agrár Széchenyi kártya. Ugye Agrár Széchenyi kártya eddig is létezett. Mi ebben az új? Mi a változás?
Hát egyrészt az, hogy ugye eddig az Agrár Széchenyi kártya 100 millió fontos felső határú volt, mostantól 200 millió. A másik óriási változás, hogy korábban annak volt egy ilyen 1-1,5% körüli kamata, és voltak mellette garanciadíj, nem sok, tehát az is támogatott volt 0,3-4, tehát nem voltak nagy értékek, de azért egy ilyen 1,5-2,5% között volt valahol ennek a hitelnek az ára. Ha most ez 3 darab szép kövér nulla. Ugye 0% kamatot fizet a vállalkozás, persze nem fizet. Az összes díjat és költséget pedig mellette átvállalta az állam. Tehát azt jelenti, hogy 0 kamat, 0 díj, 0 költség. Tehát még egy közjegyző, vagy egy hitelbírálati díj, vagy egy rendtartási díjt, vagy bármifajta költséget, amiket fel tud sorolni általában a banki terminológiában, ebben semmi nincsen. Vagyis van, csak az állam ezeket a költségeket átvállalja, mondván azt, és ebben nagyon fontos, hogy az agrárium az egy nemzetstratégiai ágazat. Tehát annak a léte, vagy nem léte, vagy a problémái azonnal hatnak mindenkire. Tehát ilyen szempontból kiemelt ágazatról beszélgetünk. Nekem nagyon-nagyon pozitív, és pesti fiú vagyok, tehát nekem ez azért, nekem meg kell tanulnom ezt a fajta szakmát. Hihetetlen pozitív és hihetetlen jó érzés a agráriumban dolgozó vállalkozásokkal dolgozni, és a bebukási arány az ilyen 0,1, meg 0,2. Tehát látszik, hogy ezek a gazdák, ezek sokkal tudatosabban, szisztematikusabban gondolkodnak. Ez nem a régi szántóvető ember. Ez egy értelmezhető, komolyan gondolkodó, vagyonát féltő, földjét féltő ember, aki viszont ki akarja, ahogy a fiam mondja, ki akarja maxolni a lehetőségeket, és nekik ez a 0%-os hitel, ez valami hihetetlen mértékbe bejött. Volt egyébként korábban egy olyan hitelünk, amit Viszmajor hitelnek hívtunk, amikor elverte, aztán 4 évvel ezelőtt Békésben a fagy a barackot, akkor, nem a jég elverte a barackot, akkor már csináltunk egy ilyen nullás hitelt, megmenteni azokat a vállalkozásokat, akinek tényleg elverte a jég a barackját, és ennek óriási sikere volt. Tehát pár hét alatt az a 4-500 gazda, aki ott érintett volt, azok szinte mindegyike felvette ezt a hitelt, és most ezt a mintát javasoltuk az Agrárminisztérium felé, hogy ezt most próbáljuk meg vezetni általánosan, ne csak a barackosokra, meg az egyebekre, hanem vezessük be ezt az egész agráriumra, erre a válság sújtotta időszakra. Úgyhogy december végéig van ez a hitelünk is, és mondom 0% kamat, 0% költség és 0% díj, és mindez 200 millió felső határig, folyószámla hitel, tehát bármire használható, és az erdőgazdálkodottól vagy a vadhal, növénytermesztés, állattenyésztés, mindenki benne van, a kérés mozog, őstermelőtől az élelmiszergazdasági benne van. Úgyhogy nincs kizáró feltétel, itt is az van, hogy gyakorlatilag, hogy nem szabad mondjuk felszámlás, csőd, egyebek alatt lennie, és az is fontos, hogy az Unió előírta ezt a nehéz helyzetben levő vállalkozás definíciót, amit egyébként nehezen tudok értelmezni, abban nem kerülhet a cég bele. Ennek van egy definíciója, most ezt nem akarom terhelni ezzel a hallgatókat, de abba bele kell még férnie, meg van még néhány alapvető ilyen kritérium. de ezekkel együtt lehet élni, ezek nem vállalhatatlan dolgok. Egyébként mondom még egyszer, a honlapunkon azt nagyon-nagyon világosan, mert le van írva, hogy kik az jogosultak, igénybevevői kör, hitelcélok, mennyi időre, mit lehet felhasználni, mit javaslunk rá, és akkor a vállalkozó összeállítja a saját kis csomagocskáját, megkeres minket, kamara, VOSZ, KAVOSZ irodákban, kap egy nagyon gyors tájékoztatást, call centerek vannak. Úgyhogy hát amit lehetett, azt mi megcsináltunk, most már csak az a kérdés és az a feladat, hogy a vállalkozásoknak tudjuk ezt az őrült rohamát valamilyen módon kiszolgálni, és azt remélem, hogy a vállalkozások ezt ebből valóban tudnak egy nagyon hasznos túlélési stratégiát és egy túlélési eszközt kapni a kezükbe.
Már részben említette a forrást, ami rendelkezésre áll, de összeget nem mondott, vagy nagyságrendet sem, hogy erre a N+1 programra mekkora forrás áll most rendelkezésre?
Ugye a kormányhatározatban még 200 milliárd forintos felső korlátot kaptunk. Én azt látom, hogy ez a forrás, és így is van egyébként említve, hogy a forrás folyamatosan hosszabbítható, tehát hogyha az első 200 kifogyna, amire azért most már lekopogom, és úgy legyen, bár lehet, hogy elég hamar sor kerülhet annak a bővítésére. Én azt látom, hogy azt gondolom, hogy nagyon pozitívan áll hozzá a gazdasági kormányzat a programhoz, és ugye ők is azt vallják, amit mi, hogy ma a legfontosabb cél az, hogy hogyan lehet a gazdaságban működő vállalkozásokat menteni és segíteni. Ha pedig ez van, akkor közös az érdekünk, és egyfele kell gondolkodnunk, nincs kétségem arra, hogy ha ez most mi elérjük, akkor ezt a keretnövelés, ezt majd automatikusan megkaphatjuk. És ugyan senki nem látja a válság végét, én sem, ön sem, senki sem, aki azt mondja, hogy tudja, az nem mond igazat, de azt gondolom, hogy ezt a felpattanást, és mindegy, most akkor dupla V-ről beszélgetünk, Z-ről beszélgetünk, U-ról beszélgetünk, V-ről beszélgetünk, bármelyik is van, ezt ilyen eszközökkel, bizonyított eszközökkel, mint például a Széchenyi kártya, ezt igenis meg lehet csinálni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Krisen László, a KAVOSZ ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Széchenyi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!